sokat hallunk a hírekből arról, hogy miközben a nyugati világ recesszióval és adósság problémákkal küzd, erről sokat hallunk, de arról kevesebbet, hogy mindeközben Afrika egyes országainak a gazdasága rohamosan fejlődik. Szudán, Kongó, Nigéria, Etiópia. Mi is történik ezekben az országokban? Stabilizálódik-e a politikai helyzet? Milyenek a hétköznapok? Erről is beszélgetünk ebben az órában, és arról is, hogy lehet, hogy egyes országok gazdasága fejlődik, és javulnak a mutatók, de közben több millió afrikait fenyeget egy idei 2012-es éhínség. Az előrejelzések szerint Nigériában 6 millió, Maliban pedig közel 3 millió ember él kritikus területen. Mauritániában a lakosság több mint egynegyedét, 700 ezer főt veszélyeztet súlyos élelmiszerhiány. Két vendég is lesz ebben az órában, Balogh Sándor, az Afrika Magyar Egyesület elnöke itt a budapesti stúdióban, és Skype-on hívjuk Tarosi István egyetemi adjunktust Pécsről. A szerkesztő Nánási Gabriella, a telefonszámunk pedig 061-328-7873.
Közelről a Kossuth Rádióban.
Helga Buba történetével kezdjük. Ő a 70-es években vett egy nagy levegőt, és úgy döntött, hogy követi a férjét innen Magyarországról, férje hazájába, Afrikába. Egészen pontosan Nigériába. Ma Helgának egy magánóvodája és általános iskolája van, és amit hallani fogják a következő percekben, boldog a fekete kontinensen. Nánási Gabriella beszélget vele.
Amikor 1974-ben úgy döntött, hogy Afrikába utazik, akkor milyen tervei voltak?
Tulajdonképpen nem volt semmi különleges tervem. A lényeg az volt, hogy családot építsünk. A férjem afrikai volt, sajnos 2 évvel ezelőtt meghalt. De én csak jöttem a férjem után, követtem. Azt hittem, hogy óvónőként tudok majd dolgozni eleinte, de nem tudtam. Nem beszéltem angolul, elég lassan tanultam meg.
Miért volt az a döntés, hogy Afrikába költöznek, Nigériába, és ott fognak élni?
Az én férjem rögtön megmondta nekem, amint megismert, hogy vissza fog jönni Nigériába, neki nagyon fontos hazajönni, nem szeretne Magyarországon maradni, ő mindig hátrányos helyzetben lesz. Magyarországon ő mindig a fekete ember lesz, ott nem fog kapni majd állást, ugyanúgy, mint egy magyar, úgyhogy ő vissza szeretne jönni. És ezt én elfogadtam, megértettem, és én szívesen jöttem bele.
Akkor a családja mit szólt ehhez a döntéshez? Nyilván azért a szülei, rokonai, ismerősei, barátai féltették, nem?
Én nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok. Mindenki befogadta, mindenki szerette, és bíztak az én döntésemben. Soha senki nem mondta, hogy ne jöjjek ki. Azt mondták, hogy ha tudják, hogy én boldog vagyok, akkor nekik minden megfelel. Anyukám nekem mindig azt mondta, hogy Magyarországon is lehet, valakinek a lánya nagyon távol, még a szomszéd utcában is.
Magyarországot összehasonlítjuk bármelyik afrikai országgal. Azért nagyon erősek a kontrasztok. Mi volt az, ami a legnagyobb meglepetést okozta, amikor kiérkezett és kezdett beilleszkedni?
Az az igazság, hogy én rögtön be tudtam illeszkedni, mert az emberek nagyon-nagyon barátságosak, befogadtak azonnal. Én igazi pesti lány voltam, de mivel ott nőttem föl, nekem nagyon-nagyon nehéz volt beilleszkedni egy olyan helyre, ahol kútból kellett a vizet hozni, ahol állatokat kellett tartani, amit mai napig nagyon nehezen tudok megcsinálni. Én amikor jöttem, nem tudtam egy csirkét fölvágni, nem tudtam darabokra vágni, úgyhogy ilyen apró, pici problémáim rögtön voltak. A másik nagy probléma pedig az, hogy én hozzászoktam a tömegközlekedéshez, amit egyáltalán nincsen, főleg akkor nem volt. Úgyhogy akkor tudtam csak menni valahova, hogyha valaki el tudott engem vinni. Ez nekem nagyon furcsa volt. A másik pedig talán egy kicsikét a vallás. Hozzászoktam, hogy Magyarországon soha senki nem kérdezi, hogy mi a vallásom, melyik templomba járok. Le itt pedig rögtön az az első kérdés, hogy melyik templomba jársz, mi a vallásod. Azon kívül a gyerekeket, ahogy kezelik itt, nagyon sajnáltam az újszülött gyerekeket, mert mikor megszületik egy pici baba, hisznek abban, hogy lehet formálni a fejét. Tehát az orrát, a fejét formálják. Nagyon-nagyon forró vízben fürdetik a pici babákat. Az anyukát ugyanúgy, mikor megszül, forró vízben fürdetik, leforrázzák, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon nehéz volt.
Önnek vannak gyerekei, Helga?
Nekem 5 lányom van.
Most próbálom elképzelni, hogy ön ott a vonal végén hogy néz ki, hogyan él. Nekem Afrika kapcsán olyan képek ugranak be, hogy hosszú szoknyás nők, turbánnal a fejükön, kunyhók, kicsi házak, kicsit olyan nomád körülmények és nem létező infrastruktúra. Ezek helytállóak?
Igen, helytállóak a faluban, ez a falu. A városban az nincs olyan. A mi házunk, amiben élek, az a magyar körülmények között egy nagyon nagy ház. Nekem egy nagy 4 szobás házam van, 2 nappalival, 3 fürdőszobával, WC-vel, és ez az átlagház Nigériában. Nekem egy magán óvodám van, általános iskolát is most nyitottuk, úgyhogy én egy átlag munkás vagyok, és nekem ez megadatott. Hosszú szoknya, igen, az öltözködés, tisztelem az embereket, betartom a szokásokat. Nekem is van nigériai ruhám, általában hosszú szoknyát hordok. Itt olyan nőt tisztelnek, aki beköti a fejét, én azt sajnos nem tudom megtenni, azt én nem fogadom el, én nem szeretem, de engem mindenki tisztel. Vízellátás az mai napig nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy hiába van gyönyörű fürdőszobám a csapomból, nagyon ritkán jön víz. Árulnak vizet, amit fölraknak, van egy nagy tartály, és abból folyik be, jön be a lakás, úgyhogy oda veszünk vizet abba a tartályba. Hetente egyszer. Na de hogyha az nem kapható meg, akkor van egy ilyen föld alatti tartály is, amiben gyűjtjük, van aki az esővizet, vagy pedig oda veszünk vizet, és akkor azt pedig föl kell pumpálni. Úgyhogy ha nincsen áram, ami nagyon gyakran előfordul, hogyha, hát nem mondom, hogy áramszünet, mert akkor az ember tudja, hogy az előre jelzett, úgyhogy azért szoktam mondani, hogy nincs áram, mert bármikor előfordulhat, úgyhogy nem tudjuk soha, hogy mikor lesz áram, mikor nem lesz áram, úgyhogy nem mindig tudunk pumpálni.
Azt mondta Helga, hogy egy magánóvodája van. Nem Igen. tudom, hogy most nigériai viszonylatban, hogyha valaki azt mondja, hogy van egy magánóvodája, akkor az mit jelent, mekkora presztízst, és egyáltalán hogy lehetett ezt elérni?
Nagyon-nagyon sok embernek van magániskolája, magánóvodája. Bárki bármikor nyithat, ha elfogadóak a körülmények. Úgyhogy ez itt nem egy nagy dolog. A jó iskola, na az már... presztízs. Az én iskolám, az óvodám 30 éves már, nagyon nehéz volt nekem kialakítani ezt az egész óvoda ügyet, mert óvónőképzés egyáltalán nincs Nigériában. Úgyhogy ahogy én a gyerekeket kezeltem, neveltem, más volt, nem volt elfogadott. 300 gyerek van az óvodámban, és ez elég nagy szám.
Hogyan jött az ötlet, vagy miért akart óvodát?
Mert óvónő vagyok. Főleg, hogy láttam, hogy milyenek az óvodák. Pici gyerekek, 2 éves gyerek iskolapadban ül, kötelező nekik az írás, megverik, ha nem írnak. Úgyhogy nekem ez olyan elkeserítő mai napig, ezért ez ellen harcolok. Ezért próbálok valamit tenni, hogy ne legyen több ilyen az óvodákban. Mindenféleképpen előny, hogy én fehér vagyok, rosszul hangzik, de ez az igazság. Tudják, hogy én Magyarországon végeztem, úgyhogy megbíznak a tudásomban. Nem mindent fogadnak el, de még mindig jobban elfogadják az én tudásomat, mint az itteni emberekét. Most már olyan gyerekek is vannak az óvodámban, akiknek az anyukájuk az én óvodámba járt sok-sok évvel ezelőtt.
Jól érzem én a hangján, olyan vidám a hangja. Boldog ott kint?
Ja, én nagyon boldog vagyok. Én abban hiszek, hogy nincsen ország, nincs a világon olyan hely, ahol ne lenne probléma. Hogyha szerintem ki kell alakítani egy kis szigetet, és a te szigeteden, ha boldogság van, a gyerekeid boldogok, akkor te boldog vagy, akkor mindenki boldog körülötted.
Helga Bubával beszélgetett Nánási Gabriella az előző percekben. Balogh Sándor, az Afrika Magyar Egyesület elnöke a vendég itt a budapesti stúdióban, és Skype-on itt van velünk dr. Tarosi István egyetemi adjunktus Pécsről. Köszönöm, hogy eljöttek, és itt vannak velünk Tarosi Istvánnak. Ugye ön is itt van velünk, akit Skype-on
hívtunk. Igen, jó napot kívánok, itt vagyok, köszönöm szépen.
Kitűnően halljuk, és akkor kezdjük is önnel. Ugye Afrikáról beszélgetünk, és arról, hogy miközben a hírekben arról hallunk, hogy a nyugati világ küszködik az adósság terhekkel. Afrikában bizonyos területek igenis fejlődésnek indultak, és az egyik tanulmányában azt írta, hogy a 21. század Afrika százada lehet. Nekem az lenne az első kérdésem, hogy azt tisztázzuk rögtön, hogy Afrikáról lehet-e így beszélni egységesen, vagy amikor ön azt mondja, hogy Afrika a 21. század kontinense lesz, akkor ön is csak bizonyos területekre gondol.
Én azt gondolom, hogy lehet beszélni Afrikáról, mint egységről. Ráadásul izgalmas az, hogy például az európai gondolkodásban, politikai gondolkodásban, hogyha az Európai Unió kapcsolatait nézzük Afrikával, megjelent az elmúlt pár évben az, hogy Afrikát így, mint entitást is lehet kezelni a mindenféle kétoldalú és térségi kapcsolatépítés mellett. Természetesen, amikor ezt kimondom, akkor mondjuk elsősorban politikai és gazdasági értelemben vehetjük ezt az entitást, és hát továbbra is fontosak lesznek a kétoldalú kapcsolatok, ahogy az előbb is említem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Afrika gazdasága rohamosan fejlődik, akkor értelemszerűen lehet a kontinens egészére vett átlagokat citálni. És ugye ezt látjuk is, hogy elképesztő az a növekedés, amit mondjuk 2011-ben és 2011 és 2030 között már ugye akár az IMF előrejelzéseit nézve látunk, ugye ez 5-7% közötti átlagos éves növekedés, fantasztikus. És hogyha ezt lebontjuk egyébként az államok szintjére, akkor azt is látjuk, hogy jelentős a szórás. Tehát vannak olyan államok, ugye ön is a felvezetőben említett párat, én biztos, hogy szeretném kiemelni például Egyenlítői Guineát, Gabont, Angolát, azokat az államokat, amelyek nagyon komoly olajkitermelő államok például, de ugyanígy Botswanát és a Dél-afrikai Köztársaságot, amelyeknek már a GDP per capita tekintetében is jelentős az előremozdulás a gazdasági fejlődés tekintetében. Tehát lehet is beszélni Afrikáról ilyen értelemben entitásként, és külön kell is beszélni egyébként az egyes államairól és az egyes térségeiről, mert azért persze, hogy tudjuk jól, hogy borzasztó nagy különbségek vannak a különböző területek kultúrái között.
Ahogy ön is mondja, ugye Angolát kiemelte, hagyd tegyem mellé rögtön Gánát, ugye ott mind a két helyen találtak olajat. Tehát nyilván, hogyha ezekről az országról beszélünk, és azt mondjuk, hogy fejlődnek, akkor ez teljesen értelemszerű, egyértelmű. De mi van a többi helyel? Ha vesszük mondjuk Kongót, Nigériát, Szudánt, Etiópiát, Balogh Sándort kérdezem, ezekben az országokban, ahol mondjuk nem egyértelműen az olajnak köszönhető a fellendülés, akkor minek?
Hát először is köszöntöm a hallgatókat, és István, téged is köszöntelek.
Szívesen.
Szerbusz. Minek köszönhető? Ugye azt mondják a szkeptikusok, hogy Afrika persze nagyot fejlődik, hisz milyen bázisról indul, a nulláról, és a nulláról könnyű fejlődni. De én azt gondolom, hogy ez pedig egyik oldalról igaz, másik oldalról viszont vegyük a mi múltunkat, és mi is egyszer elkezdtünk fejlődni. Például Angolánál, hogyha itt tartunk, most van egy állami program, 1 millió lakást szeretnének építeni egybe, hogy azok, akik vidékről betelepülnek Luandába, a fővárosba, ami ma Japánt megelőzve a világ legdrágább városának számít, Angola fővárosa, az 1 millió lakásnak a megépítése hatalmas fegyvertény lenne például. Ezek a gazdaságok, amiket említett ön is, és amit az István is, azért az olajból nőnek, de nem csak az olajból, hisz Afrikában rengeteg fajta ásványkincs van, és azt írják a statisztikusok, hogy a Száhel övezetben immáron 34%, azaz majd 350 millió ember tehető a középosztály, vagy sorolható a középosztályhoz, ami azt jelenti, hogy megjelenik egy vásárlóképes, vagy fizetőképes vásárlóerő, és én azt gondolom, hogy ez fűteni fogja az ottani gazdaságokat, és ha belegondolunk, nem csak az ottani gazdaságokat, hanem a világ termelését is, és Kína nem véletlenül van jelen, nem csak a nyersanyagok fölvásárlása és elvitele okán, hanem a piacszerzés okán is, hisz ha ez a 350 millió ember minden héten vagy minden éven csak egy párral több cipőt vesz, akkor ezek olyan számok, vagy ennek csak a tizede vásárol hűtőszekrényt, új televíziót, videó lejátszót, ne adj Isten, vagy adj Isten légkondicionáló berendezést, az hatalmas boostot, hatalmas löketet ad a termelésnek, nem csak Kínában, hanem a világon másütt is.
Nagyon fontosat mond Sándor, ha bekapcsolhatok egy másik percig, az afrikai középosztályról szól, és azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés lesz, és amikor a 21. században Afrika lehet tényleg az egyik lecsapódási területe, az egyik legizgalmasabb ennek a fejlődésnek, akkor például erre is gondolok. Ugyanis az afrikai középosztály definíciónál megjelenik az, hogy az éves jövedelme ezeknek a személyeknek, nagyjából tényleg ennek a 300 millió afrikainak, éves szinten olyan 3900 dollár körül mozog, ami azt jelenti, hogy a napi szinten az olyan 10-11 dollárra rúg. Ami ugyebár, ha végignézzük az összes többi afrikai szemét, akkor ott ugye nagyon sok területen kevesebb, mint 1 dollár alatti ez a tétel. Tehát tényleg egy óriási előremozdulásról tanúskodik az, hogy bizony van egy vásárló erő, amely megjelent az elmúlt 30 év során. És bizony ez az afrikai középosztály ráadásul kreatív annyira, hogy mögé álljon a változásnak. Egyrészt, mert meg tudja fizetni, másrészt, mert meg akarja ezt a változást élni.
Az is érdekes lehet, és erről majd mindenképpen beszéljünk, hogy azok a változások, amelyek most végbe mennek az afrikai kontinensen, illetve az egyes országok gyakorlatilag gyors fejlődését generálják, mennyire függ csak is kizárólag az afrikai emberektől, és mennyire szólhat bele ebbe bárki más. Tehát az, hogy most itt tartanak bizonyos országok, ez mennyire csak is kizárólag a feltehető így a kérdés, az afrikai emberek érdeme, vagy mindenképpen beszélni kell arról, hogy igenis van összefüggés az elmúlt évtizedek, évszázadok más kontinenséről érkező emberek, mondjuk hódításaival, beavatkozásaival és a többi. 10 perc múlva lesz fél, de mielőtt erre rátérnénk, hallgassunk meg egy következő történetet. Sok hasonlóság van a magyar és etióp nép között, ezt mondja Szegedről indult Szélinger Balázs, aki 18 évesen járt először az afrikai kontinensen, rövidesen Etiópia rajongója lett, és itthon az egyetemen szemináriumot vezetett az ország történetéről, középiskolai tanárként pedig előadásokat tartott gimnazistáknak. Most Afrikában érte őt utol Nánási Gabriella.
Miért kezdett el Etiópiával, vagy talán bővíthetjük a kört Afrikával foglalkozni?
Igazából gyerekként mindenkit foglalkoztatnak a távoli országok, a távoli kontinensek, de igazából nekem az volt a nagy fordulópont, amikor a 80-as évek közepén édesapám kiment Algériába dolgozni, és én közvetlenül a gimnázium elvégzése után kimentem hozzá egy évre. Megérintett ez a kontinens, és amikor egy év után hazamentem Magyarországra, akkor már tulajdonképpen rá voltam állítva erre a vágányra, és elkezdtem Afrikával kapcsolatos könyveket gyűjteni, és egy idő után úgy leszűkült nekem ez az afrikai érdeklődés Etiópiára, mert nagyon izgalmasnak találtam ezt az országot.
Miben más mondjuk Etiópia, mint a többi afrikai ország?
Igazából sok év kutatás meg tapasztalat után azt kell, hogy mondjam, hogy Etiópia, azt nem tudom mondani, hogy nem igazán afrikai ország, mert nagyon is afrikai ország, de a kultúráját tekintve nagyon sok, furán fog hangzani, de európai vonás található benne, hogy csak egyetlen példát hozzak fel. Afrikában alig, hanem ez az egyetlen ország, ahol európai stílusú feudalizmus alakult ki például a középkor során. A kereszténység, ami a 4. századtól jelen van, mint államvallás Etiópiában, ma már nem államvallás, de 700 éven keresztül az volt.
Létrehozta a magyar-etióp kultúrkört. Igen. Én ott azt olvastam, hogy tudja, hogy Magyarországon nem sok embert érdekel mondjuk Etiópia, vagy az etióp-afrikai kultúra, de mégis én azt érzem, hogy önben van egy küldetéstudat.
Egy jó adag küldetéstudat van bennem, borzasztóan nehezen viselem a hamis sztereotípiákat. Ugye a sztereotípia az nem más, mint egyfajta elfogadott hazugság. Afrikával és különösen Etiópiával kapcsolatban pedig rengeteg hamis sztereotípia él az emberekben.
Nézzünk akkor párat, és akkor cáfolja meg.
Amikor bárkivel én beszélgetek otthon Magyarországon, és én elmondom, hogy hát én Etiópia engem érdekel, akkor milyen kép villan fel az emberek agyában Etiópiáról, azok a képek, amiket leggyakrabban lehet látni, sajtóban lehet hallani, médiában, hogy itt éheznek az emberek, pókhasú, csontsovány gyerekek vannak az utakon. Ez messze nem így van, kétségkívül van szegénység, egyébként mindenhol van szegénység, a szegénység egy borzasztó relatív fogalom, alultápláltság is van, de ez nem jelenti azt, hogy itt 20-30 éve folyamatosan éheznek az emberek. Ez sajátságos afrikai társadalom, egy nagyon vékony középosztálya, de egyre több gazdag ember van, elképesztő gazdag emberek vannak itt. Az persze igaz, ez nem sztereotípia, hogy több a szegény, jóval több a szegény, mint a gazdag, jóval több a szegény, mint mondjuk nálunk Magyarországon. De hát ez egy normálisan működő ország, most már azt kell, hogy mondjam, 20 éve, lassan most már több is, mint 20 éve, egy borzasztóan dinamikusan fejlődő gazdasággal, túl jó befektetési lehetőségekkel, és hogyha már itt tartunk, és szabad elmondanom, akkor én ezt egy borzasztóan nagy hibának tartottam már akkor is, amikor a rendszerváltás után Magyarország felszámolta csak nem az összes fekete afrikai külképviseletét. Mi ugye itt voltunk már egyszer, rengeteg etióp diák tanult Magyarországon a 70-es, 80-as években, ezeknek egy jelentős része ma itt van kormányzati döntéshozatali pozícióban. Ez egy olyan kapcsolati tőke, amit mi nem használunk ki.
Mit csinál most Etiópiában?
Szegedi középiskolai tanár voltam, de hát közben úgy alakult, hogy ledoktoráltam, adódott egy lehetőség itt Etiópiában, ahol az elmúlt 20 évben most már több mint 20 egyetemet építettek fel az itteni rendszerváltás óta. A tanári karnak, az oktatói karnak a jelentős része az külföldi, elsősorban indiaiak egyébként, de nekem is felajánlottak itt egy lehetőséget, és egy Makalé nevű városban, aminek jelenleg van körülbelül 180 ezer lakosa. Van egy egyetem, 16 évvel ezelőtt alapították, ha jól tudom. Az egyetemnek van 24 ezer hallgatója. Én a történelem tanszéken, egész pontos legyek, történelmi és kulturális tanulmányok tanszéken vagyok adjunktus.
Mi fogta meg ebben az afrikai országban?
Nem könnyű válaszolni egy ilyen kérdésre. Etiópia ez egy hihetetlenül sokszínű, multikulturális ország. Igen, Európában nézve Etiópiában az etiópok laknak, de ez messze nem igaz, itt legalább 200 féle különböző népcsoport él évszázadok, évezredek óta. Egy hihetetlenül ősi kultúra, különösen, hogyha az ország északi területét veszem figyelembe, ez a Tigré tartomány. Tehát a különbözőség. Ugyanakkor a hasonlóság is. Én, amikor elkezdtem Etiópia kultúrájába foglalkozni, azonnal felfedeztem, hogy mennyi rokon vonás van Magyarország és Etiópia között. Csak néhányat példaként felemlítsek, hasonló történelmi vonások. Nekünk Mohács, ugye 1526, az ő mohácsuk, és a Simbakurai csata 1527, mi ugye a kereszténység keleti védőbástyájának tartottuk magunkat, irodalmi művek sokasága szól, mondjuk addig tudom említeni, ugye a magyar Sionról. Etiópia a kereszténység déli védőbástyájának tartotta magát, a Sion szimbólum ugyanúgy jelen van az itteni irodalomban. Ezek a történelmi irodalmi példák, ha mondjuk például a gasztronómiát veszem, az ételeket, ugye Európában egyedülálló módon a magyarok szeretik a csípős piros paprikát, az etióp nemzeti étel az tulajdonképpen nagyon hasonló a mi pörköltünkhöz, kicsit más az ízesítése, de ugyanúgy hagyma és piros paprika, meg hús.
De ez elég ahhoz, hogy meghozzon egy olyan döntést, hogy ki költözik oda?
Nyilván nem elég. Nyilván nagyon sok ember Magyarországon tartaná Etiópiát, vagy tartja Etiópiát egy érdekes, izgalmas országnak, Afrikát egy érdekes, izgalmas földrésznek, de tudatában van annak, hogy azért itt élni az teljesen más lehet, mint mondjuk egy tévében megnézni egy dokumentumfilmet, vagy akár idejönni két hétre turistának. Itt élni az teljesen más, ez nem mindenkinek való nyilván.
Milyen ott élni?
Néha emberpróbáló, kényelmi viszonyokat tekintve, tehát itt nem úgy van, hogy leugrok az ABC-be és bevásárolok egy hétre. Jól meg kell gondolni, hogy hova megy az ember, amikor ezt vagy azt akarok venni például. Tehát igényel egyfajta szervezést, egy jó adag alkalmazkodó képességet, egy még nagyobb adag türelmet. Ugyanakkor, hogyha pozitív vonásokat nézem, akkor borzasztó kényelmes is itt élni. Ilyen egyszerű dolgokat említsek, az időjárás. Tehát itt nincs tél, nagyjából 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Most például, hogyha kimegyek az utcára, akkor legalább 22 fok van. Egy szál pólóba simán el lehet lenni napközben, éjszaka egy kicsit legyül, az igaz, de 15 foknál akkor sincs hidege.
Milyen a mentalitás mennyiben különbözik a miénktől?
Na, ez egy jó kérdés. Itt az emberek sokkal emberközelibbek. Itt is van rossz ember, itt is van jó ember, mint mindenhol, de valahogy ez itt olyan őszintébbnek tűnik nekem.
Szélinger Balázssal beszélgetett Nánási Gabriella, az afrikai kontinensről van szó itt a Kossuth Rádió délutáni műsorában, a két vendég pedig Balogh Sándor, itt a budapesti stúdióban az Afrika Magyar Egyesület elnöke, és Skype-on továbbra is itt van velünk dr. Tarosi István, egyetemi adjunktus Pécsről. És akkor folytassuk azzal a hírekig, még van két percünk, és aztán természetesen még részletesen ki is fejthetjük az előző kérdésre adott választ. Tehát, hogy mennyiben köszönhető az, hogy Afrika bizonyos kontinensei fejlődésnek indultak, és ugye minden relatív, de ha összehasonlítjuk a nyugati világgal, ahol recesszió van és adósság, és ahhoz képest bizonyos afrikai országok fejlődnek. Szóval a kérdés röviden, mennyiben köszönhető ez csak és kizárólag Afrikának, és mennyire lehet függetleníteni az elmúlt évtizedektől, évszázadoktól, a hódításoktól? Balogh Sándor?
Hát én azt gondolom, hogy egy paradox mondattal kezdem. Igazándiból a fehér ember érdeme, hogy Afrika csak itt tart. Az, hogy az érdem szó egy pozitív kicsengésű szó, de tehát ez a mi hibánk, a hódítóké persze nem személy szerint a miénk, hanem a fehér emberi, hogy Afrika nincs előrébb és nincs tudatosabb állapotban, hisz mi tartottuk őket direkt egy bizonyos fokig alacsony szinten, hogy elhozhassuk a kincseiket. Most ébred rá Afrika, hogy mi van a talpa alatt. Persze korábban is voltak már olyanok, akik tanultak és ráébredtek, hogy mit lehetne a saját országukból kihozni, de ezt a fehér embernek köszönhetően sokáig nem sikerült nekik megvalósítani. Én azt gondolom, hogy a pillanatnyi forradalmak azok le fogják rövidíteni azt az átmenetet, amiben egy-egy ország elitje magáénak tudja majd az ország kincseit, és egyre inkább le fog ez szivárogni. Én azt gondolom, hogy az előbb említett adat is, hogy 350 millió középosztálybelit tartanak, már nyilván ez ennek az egyik mutatója.
Tarosi István Pécsről.
Az ébredés az ma már egy más fajta, vagy más modellel jellemezhető világban történik, vagy következik be. Pontosan egy mondjuk pókhálóval jellemezhető világban, ahol minden mindennel össze van kötve, és minden mindentől függ. Ez egy kölcsönösen egymásra utalt világ, és teljesen egyértelmű módon kijelenthető, hogy Afrika önmagától nem tud fejlődni. Egyébként a világ számos pontjára igaz ez a kijelentés. Ami nagyon izgalmas az ébredésben, megint ezt a szót hagy ragadjam meg, az, hogy bizony akár az Európai Unióhoz képest is, ahol fel tudunk sorakoztatni számos volt gyarmatosító európai hatalmat, amelyekre utalt Sándor is. Hát ott vannak a feltörekvő gazdaságok, erre pedig ön is utalt, például Kína, de ugyanígy India, Malajzia és egyébként Brazília, amelyek sokkal rugalmasabban és sokkal dinamikusabban, persze, mert gazdaságuk egyébként, gazdasági fejlődésük ezt meg is kívánja, veszi azt észre, hogy Afrikában mennyi minden rejlik, és alakítja ezeket a partnerségeket. Tehát bizony Afrika köszönhet sokat például ezeknek a feltörekvő gazdaságoknak is.
Nem sokára folytatjuk Tarosi Istvánnal Pécsről, és innen a budapesti stúdióból Balogh Sándorral. Afrikáról beszélgetünk tehát itt a Kossuth Rádióban.